Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és a mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes második könyvének a 33. fejezetéből fogom olvasni. Mózes második könyve 33. fejezetének a 16. verse lesz a mai Isten tisztelet alapigéje, akinél van szentírás, meg is kereshetjük. A következőképpen szól ez az ige. Tehát Mózes második könyve, 33. fejezet, 16. vers. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról éj, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely a földnek színén van. Teszi fel Mózes ugye a kérdést, személyesen az Istennek, miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted. És az első gondolat, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, nagyon mély és nagyon sok fontos dolgot hoz felszínre, ez az egyetlen egy ige is. De amivel én szeretném kezdeni a gondolatmenetet, az az, hogy amikor megkérdezi Mózes azt, hogy miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted, az feltételezi azt, hogy akkor ezek szerint van olyan, hogy nem találunk kedvet az Isten előtt? Mert feltételezi, illetve valóságként állítja szembe velünk az ige azt, hogy van olyan. Mert hogyha nem lenne, akkor nem tenné fel Mózes ezt a kérdést. Valamiről meg kell, hogy ismerjünk, valamiről bizonyosságot kell, hogy nyerjünk, hogy kedvet találtunk előtted. És azért furcsa, azért lehet első hallásra, vagy lehet, hogy számunkra nem is olyan furcsa ez a gondolat, de talán számunkra is furcsa lett, mert ez egyáltalán nem egy népszerű eszme, nem egy népszerű gondolat szembenézni azzal, hogy van olyan, hogy nem találunk kedvet az Isten előtt. A mai keresztény világban ezt különösen nem akarnak ezzel a résszel foglalkozni, vagy különösen nem akarnak egy olyan Istenben, de egy olyan Istent keresni az emberek, egy olyan Istent tisztelni az emberek, akinek vannak feltételei. Mert az, amikor azt mondjuk, hogy hát az Isten biztos, hogy mindig elfogad bennünket, az Isten szerető, az Isten kegyelmes, az Isten kegyelme bőségesen elegendő ahhoz, hogy engem úgy, ahogy vagyok, üdvözítsen, akkor azzal a jelenséggel állunk szemben, amit Ellen White olyan kristálytisztán felszínre hoz, ha jól emlékszem, a Nagy Küzdelem című könyvében, amikor azt mondja, hogy Krisztus áldozata előtt a világ, a keresztény világ sátán ihletésére Krisztusnak az igazságosságát hangsúlyozta ki. A törvényét, a törvénykezés, a szigorú igazságosságát hangsúlyozta ki, és a kegyelem az úgy félre lett téve. Krisztus áldozata után pedig, hogyha megfigyelitek, akkor meg éppen a kegyelem van túlhangsúlyozva. Hogy a kegyelem mindenek felett, és az Isten igazságossága van félretéve, amikor jól tudjuk, hogy az Istennél ez a kettő teljesen elválaszthatatlan egymástól, de mégis annyira tetten érhető ez a gondolat a mai világban, a gyakorlatban is, hogy az emberek nem akarnak ezzel szembenézni. És noha van abban is igazság, de tudjátok, mindig a féligazságok a legveszélyesebbek, mert van abban igazság, olyan bibliai igék szólnak arról, hogy az Isten elfogad minket, hogyha én hozzám jön, hogyha valaki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. De ez az éremnek csak az egyik oldala, mert azért annak is van feltétele, ugye az őszinteség, az őszinte bűnbánat, a bűnökkel való szembefordulás, hogy az Isten aztán meg tudjon minket tartani. Tehát ez lenne az első gondolat, hogy olyan, mintha erről nem akarnánk tudomást venni, hogy az Istennek bizony vannak feltétele, és bizony van olyan helyzet, hogy nem találunk kedvet az Isten előtt. A másik gondolat, amit elő akarnék ezzel kapcsolatban hozni, ahogy az ige folytatja, azt mondja, hogy nem arról éj, ha velünk jársz. Nem arról ismerjük meg, hogy kedvet találunk előtted, hogy kedvesek vagyunk előtted, hogyha velünk jársz. És ennek a két gondolatnak talán az lehet a legjobb összegzése, hogyha azt mondjuk, hogy az Isten népéhez tartozásnak a legfontosabb jele, az az, hogyha az Isten velünk jár. Ha az Isten velünk jár. Ezt a gondolatot olvashatjuk ki ebből az alapigéből, és hogyha most ezt történelmi környezetbe helyezzük, akkor ugye a zsidó nép életében nagyon egyértelmű jelei voltak annak, hogy ki tartozik az Isten népéhez. Vagy nagyon egyértelmű bizonyságai voltak annak, hogy a zsidó nép az az Isten választott népe volt. Milyen jelei voltak ennek, hogy az Isten velük volt? Milyen egyértelmű bizonyítékai voltak ennek külsőképpen is? Ugye elkezdhetjük sorolni, ott volt a felhő, ami őket folyamatosan vezette, a felhőoszlop. Ugye éjszaka ez tűzoszlop volt, ami vezette őket a pusztai vándorlásuk során. Ott volt ugye a Szent Sátorban a Fridláda, és a Fridládán az imádkozó kérubok között ugye a Sekina, az Isten jelenléte. Ott voltak azok a hatalmas csodák. A Vörös-tengeri átkeléstől kezdve sorolhatnánk még a csodákat. Ezek olyan egyértelmű jelzések voltak, hogy ugye olvassuk, hogy azok a népek, amelyek ugye Kánaán területén éltek, rettegtek attól, hogy akkor most mi fog rájuk következni. Tehát ennek ilyen híre, mert teljesen egyértelmű jelei voltak, hogy az Isten a zsidó népet választotta ki magának. A mai világban ugye ilyen egyértelmű jeleket nem láthatunk. De nincsenek ennyire egyértelmű bizonyítékai az Isten velünk járásának, de mégis valamiféle bizonyosságot nyerhetünk-e afelől, hogy velünk van az Isten, vagy nincs velünk. És ami miatt kezdtem az egész gondolatmenetet úgy, ahogy kezdtem, az pontosan ezért a gondolat miatt van, hogy lehet, hogy ez fel sem merül bennünk, hogy bizonyosságot kéne szerezni afelől, hogy az Isten velünk jár, hát nem jó helyen vagyunk mi? Hát nem elegendő az, hogy mondjuk mi a szombatot megtartjuk? Nagyon messze menő következtetései, vagy nagyon messze menő következményei, és nagyon jelentőségteljes egyáltalán megvizsgálnunk ezt a kérdést, hogy velünk jár-e az Isten. És itt szeretnék hivatkozni magának Jézus Krisztusnak egy mondására, amit a Máté evangéliumának a 7. fejezetéből fogok felolvasni, hogy mennyire fontos tisztában lennünk azzal, hogy nem biztos, hogy mindig kedvet találunk az Isten előtt, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan helyen vagyunk, vagy olyan állapotban vagyunk, hogy az Isten velünk járhat. Máté evangélium a 7. fejezetének a 22.-23. versét olvasom. Azt mondja az ige: sokan mondják majd nékem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Félelmetes szavak ezek Krisztustól. Egyrészt figyeljétek meg, azt mondja, sokan mondják majd nékem a manapon. Sokan mondják majd az ítélet napján, az utolsó napon, hogy Uram, Uram, hogy nem a te nevedben tettünk ki ezt, meg azt, meg amazt. Mire utal ez? Ugyanarra, amit próbálok felszínre hozni ezekkel a kérdésekkel, pontosan arra utal, hogy nagyon sok ember csapja be saját magát azzal, hogy azért, mert ő keresztény, azért, mert ő hívőnek gondolja magát, akkor az már egyenes út a mennybe. Egyenes út egy megváltott élet felé, az üdvösség felé. És Krisztus itt lerántja a leplet, sokan fogják ezt mondani. Sok állítólagos hívő van a keresztény világban, és sokan fogják majd ezt mondani, hogy hát én mindent csak értet tettem, és a te nevedben profétáltunk, és én hívő keresztény ember voltam, akkor miért szembesítesz engem olyan dolgokkal? És figyeljétek meg, milyen súlyos ez a kifejezés. Sohasem ismertelek titeket. Sohasem ismertelek titeket. Nem ebben az ige szakaszban szeretnék tovább menni, csak az egész kérdésnek a fontosságát azt hiszem, hogy megalapozza Jézus Krisztusnak ez a kijelentése. És hogyha megfigyeljük a mai keresztény világot, én két nagy csoportot találtam annak a tekintetében, hogy hogyan próbálják meghatározni a hívő emberek azt, hogy az Isten velük van. Vagy hogy jó helyen vannak, hogy biztos innentől kezdve az útjuk az örök élet felé, hiszen mindenki, minden hívő ember legalábbis névlegesen abba az irányba tart. Az egyik nagy csoport a karizmatikus gyülekezeteknek a csoportja, a karizmatikus kereszténység, ahol az Isten velük járásának a jele az olyan csodák meg hatalmas jelek megnyilvánulásában megy végbe, vagy legalábbis ők úgy gondolják, hogy az Isten akkor jár velük, hogyha ájuldozva összeesnek az Isten tiszteleteken, és különböző teljesen érthetetlen nyelveken szólnak. És ennek a fajta mentalitás még egyébként a gyakorlatukon belül, a liturgián belül nagyon sok mindenben megnyilvánul, valahogy úgy lehet ezt összefoglalni, hogy tényleg ilyen nagy jelek és csodák, ugyanúgy nagy jelek és csodák szükségesek ahhoz, hogy akkor abból ők biztosan megállapítják, hogy akkor az Isten velük van. Ez az egyik nagy csoport. A másik nagy csoport, meg nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy ez meg még több embert érint, még több keresztény, még több hívő embert érint, és ez a másik csoport érdekes módon már nem is azzal foglalkozik, hogy vajon az Isten velünk van-e. Hogy vajon az Isten velünk jár-e, hogy kedvet találunk-e az Istentől. Ez a gondolat már elhalványul, de azért mégiscsak megjelenik az, hogy én jó helyen vagyok, mégpedig én azért vagyok jó helyen, gondolják sokan magukban, mert ehhez az egyházhoz tartozom. Vagy ahhoz az egyházhoz tartozom. Hát az lehetetlen, hogy ez az egyház már évszázadok óta jelen van a történelemben, és akkor az Istennel lenne jelen benne? Akkor az Istennel járna velünk? Nagyon sok szív mélyén ott lapul ez a gondolat, hogy én ehhez az egyházhoz tartozom, ez egy történelmi egyház, ez egy nagy egyház, és még sorolhatnánk a jelzőket. A lényeg, az egész gondolkodásmódnak a lényege abban van, mint hogyha az a jelző, hogy keresztény, elegendő lenne ahhoz, hogy akkor magunkénak tudhatjuk az Istennek a jelenlétét. És az a helyzet, hogy ezt a hamis elképzelést sehol nem támasztja alá a Szentírás. És lássuk meg azért azt a vágyat, azt az emberi vágyat ennek az egész gondolatnak a mélyén, hogy ez egy biztonságérzetből fakad. Az embernek az egyik legfőbb törekvése, hogy biztonságban érezze magát, hogy keretek legyenek szabva, hogy jó helyen vagyok, és kiválóan kielégíti ezt a fajta biztonságérzetet, ami egy hamis biztonságérzet. Ezt kimerem állítani a bibliai gondolatok és igék alapján, hogy hamis biztonságérzet az Istenen kívül bármibe vetni a bizalmunkat. De egy látható, egy megfogható, egy szervezett keret az emberi biztonságérzetet nagyon gyorsan ki tudja elégíteni. És nagyon sokan vannak, akik ebbe az irányba ettől várják az örök boldogságukat és reményüket. És ha nem lenne elegendő egyébként Krisztus szavai, ha nem lennének elegendőek ahhoz, hogy ennek a hamisságát leleplezzük, akkor szeretnék még egy igeszakaszt felolvasni, ami talán az egész Bibliában a legegyértelműbben rámutat arra, hogy mennyire tévút ez a gondolat, hogy mennyire hamis ez a gondolat, és mennyire meg akar minket óvni az Isten attól, hogy rajta kívül, és az ő kívánalmainak a megismerésén kívül mi bármibe vessük a hitünket és az elképzelésünket a jövő felől. Jeremiás könyve 7. fejezetét keressük meg, akinél van Biblia, és itt az első 7 verset fogom felolvasni. Egy jól ismert ige szakasz, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális üzenettel bír. Ahogy egész Jeremiás könyvéről tudjuk, hogy a hatalmas kettős profécia. Ez a szakasz is vonatkozott az akkori zsidók életére is, de nagyon nagy erővel szól a mostani egész keresztény világhoz, a hívő emberekhez. Következőképpen olvasom Jeremiás 7:1-7. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak mondván, állj az Úr házának ajtajába, és kiásd ott e beszédeket, és mondjad, halljátok az Úr beszédét mind ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökké. Kezdjük el sorba felfejteni, hogy mi is rejlik ennek az ige szakasznak a mélyén. Egyébként olvashatnám tovább is, az egész 7. fejezet erről szól. De én most csak a 7. versig olvasnám az idő rövidsége miatt. Az első kérdésem az, kinek szól ez az üzenet? 2. vers. Kinek szól ez az üzenet? Állj az Úr házának ajtajába, és kiásd ott a beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, mind ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Ez a hívő népnek szól, a hívő embereknek szól. Nem a hitetleneknek, nem azoknak, akik még nem ismerték meg az Istent. Ez Jeremiás idejében annak a választott népnek szólt, akit az Isten elhívott az ő szolgálatára. Ugye jól tudjuk, hogy Jeremiás a 70 éves babiloni fogság előtti, közvetlenül az azelőtti korban prédikált és szolgált, és a legfőbb üzenet ez volt, hogy folyamatosan ezt hirdette, hogy ha nem térnek meg a zsidók, akkor egy történelmi méretű csapás fog bekövetkezni az életükbe, az egész nemzet életébe, amit tudjuk, hogy aztán be is következett. És döbbenetes egyébként ez az ige. Ez a második, ez a Jeremiás 7.2, annyira kifejező az, hogy egyrészt a hívőknek szól, másrészt azt mondja, hogy az Úr ajtaján, az Úr templomának ajtajába álljál. Ne belül, hanem kívül mondjad azokat a beszédeket, amelyeket rád bíztam, mint hogyha azt mondaná itt az Isten, hogy azoknak az embereknek, akik jönnek, miért jönnek? Hogy imádják az Urat. Isten tiszteletre jönnek, hogy tiszteletüket tegyék az Istennél. De nekik mielőtt még belépnének a templomba, szólj. Mint hogyha nekünk is azt mondaná, hogy ember, meggondolod, hogy hova jössz? Meggondoltad, hogy te most egy Isten tiszteletre fogsz jönni? Kivel fogsz itt találkozni? Ennek megfelelően készültél fel? Lelkedben, szívedben, megjelenésedben, modorodban, mindenben úgy jössz az Isten házába, ahogy az Istent illik megtisztelnünk? Meggondoltad, ember, mielőtt belépsz erre a helyre, hogy mi az Isten beszéde és mi az Isten kívánalma te hozzád? És én azt gondolom, hogy azért szól nekünk is nagyon ez az üzenet, mert nekünk is fel kell tenni ezeket a kérdéseket. Hogy lehet, hogy mi sem gondoljuk meg kellőképpen? Lehet, hogy mi is csak megszokásból jövünk szombatonként? Vagy lehet, hogy mi is azt gondoljuk, hogy azért, mert szombaton jövünk, és nem vasárnap jövünk gyülekezetbe, akkor nekünk egyenes útunk van a mennybe? Akkor mi már az Isten népéhez tartozunk csak azért, mert formailag, külsőképpen megtartjuk a szombatot? Ezek szerintem nagyon nagy kérdések, és fel kell tennünk ezeket a kérdéseket magunknak, mert nekünk sem szabad hamis elképzeléseket dédelgetni magunkban, hogy csak azért, mert szombatünneplők vagyunk, csak azért, mert az egyháznak a nevében benne van az adventista jelző, akkor mi már biztonságban érezhetjük magunkat. És még egyel hadd menjek tovább, anélkül, hogy elmélyednék a gondolatban, csak azért, mert kerakos gyülekezetbe járunk, attól sem vagyunk biztonságban. De arra akarok lávilagni, hogy nagyon könnyen az emberi szívünk belekapaszkodik ebben, mert mindig biztonság érzet után vágyik, mindig biztonságra vágyunk, és ilyen mozdíthatatlan horgonyokat keresünk az életünkben. És az egyház kifejezetten alkalmas, hogy ilyen mozdíthatatlan horgony legyen, már úgy értem, hogy illúzió szintjén. Egyetlen mozdíthatatlan horgonyunk van, Krisztus, és majd megnézzük, hogy mi Krisztusnak és Istennek a kívánalma azzal kapcsolatban, hogy valóban az Isten népéhez tartozzunk, ne csak névlegesen, hanem valóban. De aztán ugye folytatom tovább az ige szakaszt. Így szól a seregek ura, Izrael istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom a helyen. Ez a fő üzenete az Istennek azokhoz az emberekhez, akik a mai napon is, és a mai világban is, a mai korban is elmennek, és Isten tiszteletére járnak, és hívő keresztény embernek vallják magukat. Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom a helyen. Itt ezt majd az 5. verstől fogom bővebben kifejteni, de itt még hadd utaljak, és hadd folytassam most az igét a 4. verssel, hogy ahhoz képest, hogy mi az Isten kívánalma, ahhoz képest, hogy mi az Isten üzenete az embernek, aki eljár a templomba, értsétek jól, eljár Isten tiszteleti helyekre, eljár gyülekezetekbe, hogy ahhoz képest mi az általános elképzelés, és mi az Isten figyelmeztetése. Azt mondja a 4. versben, ne bízzatok hazug beszédekben mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Nem tudom, mennyire ismerős ez az érvelés a mai világban. Hogy az Úr temploma ez, az Úr temploma ez. Erről próbáltam a bevezetőben néhány gondolatot felszínre hozni. Hogy ide megyek, oda megyek, és akkor minden rendben van. Csak azért, mert én eljárok ehhez az egyházhoz, vagy ahhoz az egyházhoz, vagy ennek az egyháznak a tagja vagyok. És hát az lehetetlenség, hogy akkor az Isten ott ne lenne jelen. Az a félelmetes ebben a gondolatban, ebben a 4. versben, megjelenő gondolatban, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez, hogy ebbe a gondolkodásmódba, ha valaki így gondolkozik, a szíve mélyen lehet, hogy maga előtt is leplezetten, de egyszerűen nem fér bele az, amit a Biblia viszont határozottan elénk tár, a mózesi alapigében is többek között, és még számtalan helyen, hogy van olyan, hogy az Isten visszavonja a jelenlétét a saját népétől. Van ilyen. A zsidó nép életében is nem egyszer megtörtént. Csak ugyanennél a szakasznál hadd maradjak, a 7. fejezet, a 14. verset hadd elevenítsem fel. Azért úgy cselekszem-e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és a helyjel, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem. Mi is történt Silóban? Csak röviden felelevenítjük a történetet. Mi történt Silóban? A filiszteusok elvitték a frigyládát, és egy óriási csapást mértek az akkori Izraelre. Abban bizakodtak a zsidók is, hogy hát amíg a frigyláda ott van náluk, addig nem történhet baj. Hát az az Isten jelenléte. Hát hogyan történhetne bármi baj? És mekkora csapást engedett meg az Isten? Hogy elvitték a frigyládát. És egy óriási veszteséget szenvedett a zsidó nép. Aztán később megismétlődött ugyanez a jeruzsálemi templommal. És olyan szépen fejezik itt az ige. Mivel úgy cselekszem-e házzal, amely az én nevemről neveztetik. Tehát az Isten nevéről neveztetik a ház. Az Isten kiválasztott népe volt a zsidó nép. De ők nem az Isten nevében bizakodnak, nem az Isten személyében bizakodtak, hanem a házról, a házban, amely az én nevemről neveztetik. Tehát értitek, mintha csak azért, mert keresztény, azért, mert hívő, azért, mert ki van írva rá, hogy az Isten temploma, mintha ez bármiféle jogosítványt adna, arra vonatkozólag, hogy akkor nekem nem kell semmit változtatnom az életemben. Pusztán jogi alapon, én nekem szabad bemenetelem van a mennyeknek országába. Tehát itt is látjuk, hogy az Isten igenis visszavonja a jelenlétét a választott néptől is. Igenis, hogyha azok a feltételek, amelyeket ő támaszt, hogyha azoknak a kívánalmaknak nem tudunk eleget tenni, akkor igenis visszavonja a jelenlétét, és nyilvánvalóan ez nem egyik napról a másikra történik, számtalan intő üzenetet küld az Isten. Csak kérdés, hogy megszívleljük-e időben, hogy mibe fektetjük a bizalmunkat. És engedjetek meg megint még egyetlen gondolatra utalni Krisztusnak a mondására, mégpedig ezt a Máté evangélium a 12. fejezetének a 6. versében mondja, ugyanez a gondolat jelenik meg, mint a 4. vers, mondja, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez, amikor azt mondja a farizeusoknak, hogy mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. De megint csak mire utal? nem ismerték meg az Istent. Nem ismerték fel, hogy ott van a megváltó, ott van maga az Isten előttük, hanem ők a templomot, az egyházat, értsd, a szervezetet, most bármivel behelyettesíthetjük, mindennél fontosabbnak és nagyobbnak tartották. Annál is, hogy az Isten vajon tényleg velük járhat-e vagy sem. Ennél is fontosabbnak tartották, az volt a lényeg. Csak mert ez nem kívánt igazán szívbéli megújulást. Nem kívánta igazán azt, hogy valóban megjobbítsák az emberek az ő utaikat, hanem a hamis biztonságérzetet ki tudta elégíteni. És akkor innen folytatódik az ige, amikor azt mondja nekünk Jeremiás, mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökké. Ez a tanácsa az Istennek, és ez az üzenete az Istennek, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy ne bízzunk hazug beszédekben. Hogy nézzünk szembe a saját magunk lelkével és szívével is, hogy mennyire vagyunk éppen az önbecsapásnak az állapotában. Mennyire helyezzük mi a bizalmunkat a megszokásokba. Abba, hogy azért jó helyen vagyunk mi. Azért abba az egyházba vagyok, ahol az igazság még mindig a legtisztábban szól. És ez még lehet igaz is. De az én egyéni életem szempontjából ez nem jelent semmit. Értsétek jól, nagyon fontos, hogy legalább olyan üzenetet halljak, ami tiszta. Tehát most nem végletesen akarom érteni ezt a gondolatot, de hogyha én ebbe helyezem a bizalmat, akkor az, hogy én egy olyan egyházban vagyok, ahol tisztán szól az ige, még az én üdvösségem és az én életem szempontjából nem fog jelenteni semmit. Nyilván sokkal nagyobb az esélye, hogy eljut hozzám az üzenet, és egy igazi megújulás, szívbeli reformáció indulhat el, de ahhoz meg kell történnie annak, amit itt az Isten mond, hogy csak valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, akkor lakozom veletek a helyen. És arról szeretnék még beszélni, hogy miben áll ez az utaknak és a cselekedeteknek a megjobbítása. Hogy az Isten velünk lakhasson, hogy kedvet találhassunk az Isten előtt. Amikor felismerünk valami hibát az életünkben, amikor valami rossz gyakorlatra az Isten rá tud világítani, és el is tudjuk fogadni tőle, hogy ezt rosszul csináltuk, mert sokszor már a beismerés is nagyon nehéz dolog, de tegyük fel, hogy ez megtörtént, akkor mi hogyan szoktunk neki látni annak, hogy kijavítsunk valamit az életünkbe? Hogyan szoktatok ti neki látni annak, hogy kijavítsatok valamit az életetekbe? Egy jellembeli hiányosságot, egy rossz gyakorlatot, bármit lehetne egy soron. Milyenek az emberi megoldások? Mert én azt látom, magam életében is jócskán rajta kapom magamat ezen, de sok ember életében ezt látom, hogy az első dolog, hogy majd én kitalálom, hogy hogyan kell. És akkor annak aztán neki látok. Általában nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel, ünnepélyes eskütétellel, határozott fogadalomtétellel, hogy akkor ezt majd most megcsinálom. És aztán rendre újra és újra és újra kudarcot vallunk. És ezen gondolkoztam el, hogy nyilvánvalóan így nem lehet. Tehát, hogy amiképpen ugye pont maga Jeremiás mondja, hogy hát megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy ti is, akik megszoktátok a gonoszt, cselekedhettek-e jót? Nem. Tehát az, hogy megjobbítani az utainkat, az nem a mi feladatunk elsősorban, de akkor hogyan kezdjünk hozzá, hogyan indítsuk el, és megint csak nem akarok tovább menni, hanem a 7. fejezetnél szeretnék maradni, hogy ugyanahhoz a témakörhöz csoportosuló gondolatokból vegyük, hogy hol indíthatjuk el ezt az utainknak a megjobbítását. Szeretném felolvasni a 23. és 24. verset, ugyanúgy a 7. fejezet. 23. 24. vers. Azt mondja nekünk a Szentírás. Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket mondván, hallgassatok az én szómra, és én istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek. És mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok. De nem hallgattak, és fülüket sem hajtották felém, hanem az ő gonosz szívük fásultságában a maguk tanácsa szerint jártak, és háttal voltak felém, és nem arccal. Félelmetes ez a, ez a szakasz is, hogy ezek szerint lehet úgy az Istent tisztelni, idézőjelbe teszem, lehet úgy eljárni Isten tiszteletre, hogy én azt gondolom, hogy az Istennel szemben vagyok, hogy az Isten előttem van, és én közben teljesen hátat fordítottam az Istennek, és még nem is tudok róla. És arra vonatkozólag pedig, hogy miben áll utaink megjobbítása, és mi az első pont, itt a 23. vers teljesen egyértelművé teszi, mert azt mondja, hogy ha hallgattok az én szómra, hallgassatok az én szómra, és mi lesz ennek az eredménye? Én istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek. Az én népemmé. Tehát az enyéimnek mondalak benneteket. Az, hogy az én népemhez fogtok tartozni, ez megvalósul mikor? Hogyha hallgattok az én szómra. Ha hallgattok az én szómra, és ha mind csak azon az úton jártok, amelyre utasítottalak titeket. Tehát azt érthetjük meg, hogy az első számú feltétel, az első számú kívánalom, a feltétel szót talán nem is használnám, mert sajnos olyan jelentéstartalommal telik meg a mi emberi világunkban, ami negatív, amit le akarunk rázni magunkról. Az Isten fogalom körében nem ilyen a felelősség, vagy nem ilyen a feltétel, használjuk inkább a kívánalom szót. Az első számú kívánalom, hogy meg tudjuk jobbítani a mi utainkat és cselekedeteinket, az engedelmesség. Ez az első, az engedelmesség. Hogyha hallgattok az én szómra, és megcselekszitek, és csak azon az úton jártok, amelyre utasítottalak benneteket, akkor én istenetekké leszek, és ti az én népem lesztek. De azt érthetjük meg ebből, ami nagyon fontos, mert nem könnyű engedelmeskedni. Az embernek nem könnyű engedelmeskedni. Mindig a magunk útját akarjuk járni. Így kezdjük el a saját utaink megjobbítását, és így kezdünk el minden emberi vállalkozást. És figyeljétek meg, hogy mennyire tisztán mondja itt az ige, hallgassatok az én szómra, és utána kövessétek azt az utat, amin jártok. Tehát az engedelmesség az egyetlen dologból fakad, hogyha valóban hallgatunk az Istenre. Csak itt jön be a nagy kérdés, hogy mennyire követjük úgy az Istent, hogy tényleg nyitottak vagyunk arra, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő kijelölt, vagy mennyire van egy előzetes elképzelésünk arról, hogy hogyan kell ezt az életet élni, hogyan kell csinálni a dolgokat, és igazából csak olyan látszat az, hogy én az Istennel járok. Nagyon nagy különbség van a kettő között, és erről számol be egyébként, és hadd idézzek egy messiási jövendőlést Krisztusról, az Ézsaiás 50. fejezetenek a 4.-5. versét hadd olvassam fel. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Még Krisztusnál is, ugye, akiről olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Tanulnia kellett Krisztusnak is az engedelmességet, mert az emberi természetet, amit felvett magára, éles ellentétben áll az engedelmesség. De mi volt az ő engedelmességének a titka? Hogy fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Krisztus minden reggel azzal kezdte a napját, hogy elcsendesedett, hogy kereste az Istennek a jelenlétét, az Atyának a jelenlétét, hogy nyitottá váljon arra, hogy ő mit mond, hogy ne az ő elképzelései alapján értékelje, meg ne az ő előzetes érzelmi behangoltsága alapján értékelje, hogy majd mit mond az Isten, hanem hogy teljesen nyitott szívvel hallgassa, hogy mit üzen neki az Isten, és hogy utána azt tudja cselekedni. Ezért mondja, hogy megnyitotta a fülét, és nem volt engedetlen. Ez a legfontosabb, de hogy amikor annyira ragaszkodunk a mi dolgainkhoz, akkor tényleg nehéz eljutni ebbe az állapotba, hogy nyitottá váljunk az Isten szavára, és ehhez szeretnék felolvasni egy idézetet Ellen White-tól, hogy mire kell fektetnünk a hangsúlyt, hogy utána meg tudjuk jobbítani az utainkat. És hogy annyira jellemző ez ránk emberekre, és az egész gyülekezeti magatartásra, amit itt olvasok. Azt mondja Ellen White, a gyülekezet inkább kész az aktív munkára, mint az alázatos odaszentelődésre. inkább kész az aktív munkára, mint az alázatos odaszentelődésre. Inkább hajlandó a külső vallásos szolgálatban való foglalatoskodásra, mint a szív belső munkájára. Az elmélkedést és az imádságot mellőzik a sürgés forgás és a külső dolgok kedvéért. Szerintem nagyon jellemző, ahogy kezdtük is ezt a gondolatot, hogy ismerős számotokra is az a gondolat, hogy felkelünk reggel, és már ott van a fejünkben, hogy mit kell csinálni aznap. És az első ösztönös reakciónk, hogy akkor kikelni az ágyból és elkezdeni csinálni. Ahelyett, hogy a szívnek a belső munkájára koncentrálnánk. Hogy biztos ezt kell csinálnom? Megkérdezem az Istent, lerakom minden reggel, lerakom az én terveimet, gondolataimat, az egész életemet, hogy ha az Isten más utat mutat az én elképzeléseimhez képest, azt akkor is el tudjam fogadni. Ezt a gondolatot feszegeti itt is Ellen White, illetve jelenti ki, hogy az ember inkább hajlamos Márta lenni, és nem Mária. És ezzel nem azt mondja az Isten sem, hogy a szorgalmas élet az ne lenne fontos. De fontos. Csak Mária a jobb részt választotta, mert ő azt tette meg életének az alapjává, azt tette a fontossági sorrend első helyére, hogy az Istennel legyen, és minden más ebből következett. Utána már tudott engedelmes lenni. És hogyha ezt az első dolgot, ami talán a legnehezebb, ezt valahogy el tudjuk érni, értsétek jól, tehát hogyha el tudjuk határozni, hogy ebbe az irányba akarjuk az életünket irányítani, hogy a szív belső munkájára, az mély alapos önvizsgálatra, az Istennel töltött időre helyezem a hangsúlyt, akkor annak lesz egy nagyon fontos következménye. És az a nagyon fontos következménye az, hogy megjelenik a valódi Istenfélelem az életünkben. Megjelenik a valódi Istenfélelem az életünkben, és feltétlenül meg kell, hogy jelenjen a valódi Istenfélelem, mert akkor tudjuk folytatni ezt az egész munkát, amit itt elénk tár ebben a rövid három igeversben, Jeremiás 7. fejezetében az Isten, mert úgy folytatja az ige az 5. versben, nézzétek meg, hogy ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és mit jelent ez, mit helyez az első helyre az ige? Ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között. Ha igazán ítéltek az ember között is, és fele barátja között, és milyen összefüggésben van ez az engedelmességgel, és az abból fakadó valódi Istenfélelem megjelenésével. Olyan összefüggésben van, hogy gondoljatok bele, hogy miben állapítja meg a Biblia az Istenfélelmet? Mi az Istenfélelem? Mi a meghatározása a Bibliának az Istenfélelemre? Mit mond? Az Úrnak félelme pedig? A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, igen, és van még egy, hogy az Úrnak félelme pedig a gonosznak gyűlölése. Az Úrnak félelme pedig a gonosznak gyűlölése. Na, hadd kérdezzem meg, hogy szoktunk mi ítélni ember és ember között? Hogy szoktuk mi a dolgainkat elrendezni? Vagy akár, hogyha egymással van valami vitánk, akár, hogyha kívülállóként bekapcsolódunk egy két testvérnek ellenséges magatartásába, vagy valami vitás kérdésébe. Hogy szoktunk mi ítélni? Igazán ítélünk? Mert én azt látom, hogy azért mondja itt az ige, ha igazán ítéltek, ítéleteket hozunk, ítélkezünk. De olyan részre hajlóak vagyunk. Érzelmeink szerint hajladozunk, az a testvér nekem szimpatikusabb, akkor a bibliai elveket félreteszem, és megpróbálom, és még lehet, hogy bibliai érveket fogok hozni a másik védelmében, de nem biztos, hogy az igazi ítélet lesz. Mert a szívemben az van, hogy az ember nekem szimpatikus. Én őt jobban szeretem, mint a másikat. És nem igazán ítélek. És azért fontos az Isten félelem ahhoz, hogy igazán tudjunk ítélni, mert ha én gyűlölöm a gonoszt, én akkor leszek csak igazságos. Különben nem. Mert különben magamban sem fogom elítélni a gonoszt, a másikban meg azért fogom elítélni a gonoszt, hogy a magam gonoszságával ne kelljen szembenézni. Hát ilyen alapon hogyan hozhatnék én igazságos ítéletet? Semmi, teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. És olyan szép, megint csak hadd idézzek még egy messiási proféciát, az Ézsaiás 11-et. hogy hogy ítél Krisztus, mit jelent az, hogy igazán ítélni ember között és fele barátja között. Harmadik, negyedik vers, Ézsaiás 11:3-4. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, ugye, megint csak előjön, az Úrnak félelmében gyönyörködés, ez az alap, hogy gyűlölöm a gonoszt, és örömömet lelem az Isten tiszteletében. És nem szemeinek látása szerint ítél, nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Mennyiszer előfordul az, hogy hallunk valamit, meg se gondoljuk, hogy meg se fontoljuk, hogy meg kéne hallgatnunk a másik felet is, hanem az érzelmeink szerint mellé helyezkedünk a másik embernek, és az alapján hozunk egy ítéletet, anélkül, hogy vennénk a fáradtságot, hogy meghallgatnánk, mi a másik vélemény. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. A gyöngéket is igazságban ítéli. Azért, mert gyönge, azért még az igazságot nem teszi félre. És tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Hát ezért fontos a valódi Istenfélelem megjelenése, mert az utaink megjobbításában az, hogy igazán tudjunk ítélni, és az, hogy a bűnt elítéljük, az elengedhetetlen. És hogyha ez megvan, utána folytatom tovább az igével, azt mondja a következő feltételnek, miben áll utaink megjobbítása még. Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok. Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Hogyan lehetne ezt egy kicsit érthetőbben, vagy egy más szempontból megvilágítani? Én ezt úgy értettem meg, és azt a következtetést vontam le, hogy ez a feltétel ez nem szól másról, mint arról, hogy megjelenik-e az irgalmasság lelkülete bennünk, vagy sem. Megjelenik-e bennünk vajon a kezdeményező szeretetnek a lelkülete, vagy sem. Mert hogyha mi a jövevényt, árvát és özvegyet megnyomorgatjuk, értsd ezt, hogyha mindennapi környezetbe helyezzük ezt az igét, akkor ez valami olyasmit jelenthet, hogy hogyan bánunk az idegenekkel, hogyan bánunk azokkal is, akár akik beesnek a gyülekezeteinkbe, vagy hogyan bánunk azokkal a testvérekkel, akik valamilyen szükséget szenvednek, hogy úgy közömbösek vagyunk, úgy elfordulunk tőlük, oda sem megyünk hozzá, és kis gyülekezetekben talán ez a gyakorlat jobban az előtérben van, de én nagy gyülekezetekben tényleg olyan szomorúsággal látom sokszor, hogy ha be is esnek emberek a gyülekezetbe, ha valahogy oda is keverednek, olyan közömbösség uralkodik a gyülekezetben. Nem mennek oda a testvérek, hogy üdvözöljék, örülünk, hogy itt vagy, csak egy-egy jó szót mondani neki. És hogyha ezt nem tesszük, és ez nem csak az idegenekre igaz, ez igaz egymásra vonatkozólag is, hogy látjuk, hogy a testvéremnek nyomja valami a szívét, megkérdezem? Vagy nem kérdezem meg, mert tudom, hogy akkor foglalkoznom kéne vele. Tudom, hogy akkor időt kéne rászánnom, és akkor inkább meg se kérdezem, vagy hogyha még fel is teszem neki a kérdést, hogy hogy vagy, akkor szívem mélyén azt várom, hogy hát szombaton mondd már azt, hogy jól, mert nehogy már probléma legyen. Mert az olyan kínos. És tudjátok, ezzel, ez tényleg olyan, mintha ártatlan vért ontanánk. Mert ez a másiknak tördöfés a szívébe. Egy idegenről nem is beszélve, aki azért jön az Isten gyülekezetébe, azért jön az állítólagos keresztény közösségekbe, hogy végre megkapja azt, amit a világban nem kap meg. És aztán ide jön, és itt sem kapja meg. És azon gondolkoztam még, hogy milyen összefüggés van ez az igazán ítéltek magatartással kapcsolatban, és igazából én arra döbbentem rá, hogy igazán irgalmas, csak az tud lenni, aki igazságos. Aki nem igazságos, az nem tud irgalmas sem lenni, mégpedig azért nem tud irgalmas lenni, mert hogy ha nem vagyunk igazságosak, és nem ítéljük el a bűnt, se a másik emberben, sem magamban nem ítélem el a bűnt, akkor én sok mindenből lemaradok, de egy dologról nagyon. Arról, hogy nem fogok rájönni arra, és nem fogom a szívemen érezni azt, hogy én is kegyelemre szorult ember vagyok. Ha nem vagyok igazságos, akkor nem fogom átérezni, hogy az Isten kegyelme mit tesz velem. Azért, mert dédelgetem magamba a bűnöket. és azzal én kiegyezek. És, ne, és jön a gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És egy ilyen ember nem tud irgalmas lenni, nem tud kezdeményező szeretettel viszonyulni a másikhoz, mert maga sem érzi. Nézzétek meg az adós szolga példázatát, erről szól. Az adós szolga nem értette meg, hogy mit jelentett a 10 000 talentumnak az elengedése. Mit csinált? 100 dinárért elkezdte folytogatni és verni a szolgatását. Valahogy sokszor szerintem mi is ilyen adós szolgák vagyunk, és nem érezzük a kegyelemre szorultságnak az érzését. És aztán jön az utolsó. És idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére. Utaink megjobbítása, cselekedeteink megjobbítása, utolsó feltétele, már nyilván ebben az ige szakaszban, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére. Nem szeretném részletezni ezt a rövid félmondatot, ezt mindannyian tudjuk jól, hogy mi az idegen Isten. Minden, ami megelőzi az életünkben az Istent. Minden lehet bálvány az életünkben, bármi. A divat, az étkezés, az egészséges életmód, az is lehet bálvány, hogyha azt tesszük meg alapnak. Szenvedélyek, és még sorolhatnék, nagyon-nagyon sok mindent. Ezt mindenki ki vizsgálja meg magát, és az ő életébe egy alapos önvizsgálatot tartson, hogy mi a bálvány az én életemben. És hogyha nem járunk ezek után a bálványok után, akkor valósul meg, hogy veletek lakozom ezen a helyen, azon a földön, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam örökségül. És figyeljétek meg, hogy szóval a Bibliának itt annyira érződik, hogy tényleg ezt az Isten ihlette az egészet, mert szeretnék felolvasni egy, illetve nem is olvasom fel, csak szeretném fejből idézni egy olyan igét, ami az életünknek egy nagy eligazítója lehet, és ugyanez a gondolat fejeződik ki benne, mint ami itt van, és ez az ige hely pedig ez a Mikeás 6:8. Ez egy nagyon, és ezt jegyezzük meg jól ezt az igét, hogyha nem tudnánk fejből, hogy szól a Mikeás 6:8. Megjelentette néked, ó ember, igen, hogy mi légyen a jó, és hogy mit kíván az Úr te tőled. Na mi az a három dolog, ami jó, és amit az Isten kíván tőlünk? Mi az a három dolog? Igazságot cselekedj, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Istened előtt, vagy a te Isteneddel. Miről szól a cselekedeteink és utaink megjobbításának a folyamata? Ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között. Cselekedjél igazságot. Igazságosan ítélj. Igazságos ítéleteket hoz. Ne ítélgessél, az nem igazságos. Igazán ítélj. Milyen utána, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok. Szeressed az irgalmasságot. Fordulj oda a másik emberhez. Akkor is, hogyha ő nem igazságot cselekszik veled. Ha ő, te az igazságos cselekedetedre nem úgy reagál, ahogy azt az igazság megkívánná, te akkor is szeressed az irgalmasságot, és akkor se fordulj el a jövevénytől, az árvágytól, az özvegytől. És idegen istenek után sem jártok. Hogy legyünk a valódi alázat az, hogyha az Isten által kijelölt úton járunk, és elfogadjuk azt, hogy nincsen más az életünkben, hanem ő az első, ez a valódi alázat. Idegen istenek után nem jártok. Na akkor megvalósul. Gyönyörű, hogy mi micsoda belső koherencia, micsoda belső egység van a Szentírásban. És azzal szeretném csak zárni az Isten tiszteletet, hogy ugye ebből azért megérthetjük nagyon egyértelműen és nagyon tisztán azt, hogy nem az a jele az Isten népéhez tartozásának, és nem akkor jár velünk az Isten, hogyha mi valamilyen nevű egyházba járunk, hogyha megtartunk valamit, hogyha sokan vagyunk, és még sorolhatnék egy csomó olyan dolgot, ami a biztonságérzetünket úgy kielégíti a felszínen. Nem ezektől a dolgoktól függ, hogy valóban az Isten népéhez tartozunk-e vagy sem, hogy valóban velünk jár az Isten vagy sem. Ezeknek a dolgoknak úgymond semmi köze hozzá. Egyetlen egy dolognak van igazán köze ahhoz, hogy az Isten velünk járhasson, és az ő népéhez számlát adhassunk, és ez pedig nem más, mint az, hogy milyen jellemre teszünk szert. Hogy milyen jellemre teszünk szert. Az egyik oldalon olyan dolgokat sorolunk fel, amik az emberek szemében fényesen ragyognak, pompásak, nagy lendülettel elindulnak, az egységnek, az erőnek a látszatát keltik. És ez olyan hatalmas dolgok, hogy mekkora egyház, milyen sokan vagyunk, milyen nagy dolgokat cselekszünk, hát a te nevedben profétálunk, és még sorolhatnánk. A másik oldalon meg az Isten azt tárja elénk, hogy akkor lakozom veletek, akkor mondalak benneteket az én népemnek, akkor járok veletek, hogyha olyan jellemre tesztek szert, amit én feltárok előttetek. És ennek az első lépése, hogy kinyissuk a fülünket, hogy hallgassunk az Istenre, hogy tegyük le a saját gondolatainkat és elképzeléseinket, amikhez lehet, hogy ragaszkodunk, de tegyük le, és töltsünk elég időt, hogy az Isten átalakítson, és ennek a munkának lesz egy valódi Istenfélelem az eredménye. A valódi Istenfélelem kimunkálja bennünk, hogy meggyűlöljük a bűnt. Akkor magamban is elkezdem felfedezni azt, hogy mi a még gonosz bennem. A másikat is igazságban fogom ítélni. És hogyha ez megtörténik, akkor szeretni fogjuk az irgalmasságot. És hogyha ez megtörténik, akkor pedig nem fogunk egyszerűen idegen istenek után járni, és nem fogunk idegen isteneket követni az életünkben. És tudjátok, ez nem úgy megy, mint ahogy a világ azt sugallja, vagy hogy az emberi rendelkezések úgy felszínre jönnek, hogy olyan fényes pompával, olyan nagy lendülettel, hanem ezt a küzdelmet, ezt otthon vívhatjuk, a belső szobákban vívhatjuk, az ima küzdelmekben vívhatjuk meg ezt, és ott csendben, észrevétlenül, hangtalanul felépülhet bennünk egy olyan jellem, amire az Isten majd ráhelyezheti a pecsétjét. És én kívánom, hogy történjen meg ez mindannyiunk életében, hogy majd valóban az Isten népéhez tartozzunk, és együtt menetelhessünk majd a megígért új föld felé és a menny felé. Ámen.